folyamatosan kell mesélni a régmúlt történeteiről. Akár úgy, hogy persze párhuzamokat találva, hogy mi volt a 30-as évek nyomora Budapesten, és párhuzamba rakni a ma nyomorával. Milyen volt a hajlék? Most csak hülyeségeket mondok, de érted, mire gondolok. Tehát, hogy fontos itt tartani a szemünk előtt azt, hogy a világ nem most kezdődött.
Képek ezreit szedte össze lomtalanításokon, és állítása szerint az összes fotót látta, ami csak megjelent a fortepánon, ez pedig mostanra csak nem 200 ezer képet jelent. A honlapon megjelenő képeket a szerkesztőség válogatja ki. A fortepánt alapító Tamási Miklóssal beszélgettünk közmédiáról, a 20. századi Magyarországról és a mesterséges intelligenciáról. Én Nagy András vagyok, ez pedig a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Miklós, hogy indult ez az egész fortepán kezdeményezés? Mikor kezdtél, vagy kezdtetek ennek neki?
Ketten voltunk Szepesi Ákos barátommal, akivel gimnáziumi osztálytársak voltunk, és maga a szájt 2010. augusztus 20-án indult, ilyen ünnepnapon indultunk el, és tehát 13 éve lassan. Akkor volt 5000 fotó ezen a honlapon, 5000 nekünk, az Ákosnak és nekem fontos kép. Olyan fotók, amiket a 80-as évek közepétől lomtanításokon, ecseri piacon, itt-ott, amott rokonoknál összeszedegettünk, és valamiért érdekesnek tűntek. Tehát ez már akkor is egy elég erősen szerkesztett gyűjtemény volt, és ez a mai napig ilyen. Talán a hallgatók egy részének ez nem tűnik föl, de ez egy nagyon fontos karakterjegye a fortepánnak, hogy itt nem az átócettig archiválás a missziónk. Azt is el tudnám fogadni, az lenne. Az is egy út. Hanem a szerkesztett és kiválogatott képek láthatóak a fortepánon, és így aztán mi most 180 ezer képet mutatunk az olvasónak, ami sokszorosa a valamikorinak, de azt kell mondanom, hogy már az első 5000 kép is kapott annyi visszajelzést a látogatóktól, hogy azt hittette el velünk, hogy ebben van potenciál. Tehát, hogy ezt érdemes folytatni, és egy picit nyitni az olvasók felé. Ne csak a saját gyűjteményünk, hanem más gyűjtők, vagy más családok, esetleg szerzők archívja is láthatóak legyenek a fortepánon, úgyhogy viszonylag gyorsan, szerintem 2-3 hónap után már új tartalom került föl az addigi 5000 mellé, és akkor úgy elindulgatott a gyűjtemény bővülése, ami most a számok szintjén úgy néz ki, hogy évente olyan 15-20 ezer fotó kerül föl a honlapra. Ez soknak tűnik olvasóként, nekem is soknak tűnik, hisz végig rágom magam ezen az egészen, minden évben, ennek persze többszörösén, és kiválogatok mondjuk 15-20 ezer képet, de egy komoly nagy fotóarchívum darab számához képest ez semmi. Tehát, hogy ezek nagyon pici számok, de ezért is jeleztem, hogy igazából a számok minket nem annyira érdekeltek, vagy érdekelnek. Az sokkal inkább, hogy jó szerzők, jó családok, olyan értelemben jó családok, hogy jó amatőr szerzők, jó fotói kerüljenek fel a fortepára, úgyhogy ez egy nagyon vegyes anyag lett mára. Nem hangzott el, de fontos, hogy mi 20. századdal foglalkozunk, tehát jellemzően 1900 és 1990 közötti képeket gyűjtünk. Van 19. századi tartalom is, de azért az jobbára műtermi fotózás. Ha lenne, akkor azt azért szívesen fogadnánk. A végpont, tehát az 1990 az sokkal határozottabb, tehát én ott hoztam tulajdonképpen saját magam egy olyan kis aranyszabályt, hogy engem a 90 utáni világ már jóval kevésbé érdekel, úgyhogy ott könnyen mondom azt, hogy köszönöm szépen, de nem kérjük. Csak egy friss info, tegnap előtt beszélt egy kollégám, Demszki Gábor volt főpolgármesterről, aki jelentkezett, hogy a főpolgármesteri korszakának fotóit felajánlaná nekünk, és hát könnyű szívvel mondtuk azt, hogy köszönjük szépen, nem kérjük, nem azért, mert nem érdekes, hanem mert a fortepánnak nem érdekes. Úgyhogy remélem, hogy talál majd egy olyan gyűjteményt, ahol el tudja helyezni a képeket. de ezek úgy tűnik, hogy nem mi leszünk. Nem egyedül vagyok, hanem ez mára egy 10-12 fős, jó részt önkéntesekkel működő szerkesztőség, ahol kb. Leosztottuk a szerepet, van, aki a képek adatolásával foglalkozik, van, aki a Facebookkal, van, aki támogatást próbál szerezni, és én vagyok tulajdonképpen az, aki fizetést kap ezért. Tehát ez egy egyfizetéses évi olyan 20 millió forintos büdzsét elhasználó vagy felélő vállalkozás, és akkor még, hogy utána ne kerüljön róla szó, nyugodtan és nyugodt szívvel mondom el azt, hogy honnan van a 20 milliónk. Az utóbbi években 6 millió forint körüli támogatást kapunk a Nemzeti Kulturális Alaptól, amit ezúton is köszönünk, és azt gondolom, hogy ez egy nagy változás a mi életünkben, hogy sikeres pályázatokat tudtunk írni. Van 4-5 olyan magánadományozónk, aki 1 millió, vagy 1,5 millió forint körüli támogatást ad nekünk, és akkor van adó 1%-unk, és vannak kisebb pályázataink, tehát igazából így áll össze ez a cirka 20 millió forintos büdzsé.
Irgalmatlan mennyiségű munka van ugyanakkor benne. Elmondhatod, hogy ezt a 180 ezer képet, azt te személyesen mindet láttad?
Ja persze, de engem ez érdekel. Tehát ez nem, tudod, ez olyan, mint egy DJ-nek azt mondanád, hogy fú, mennyi zenét kellett meghallgatni, hogy egy jó szettet összerak, de hát ő szívesen hallgat zenét. Tehát hát ennek sokszorosa, persze. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy egy amatőr fotós, ha mondjuk olyan 20-30 évig fotózott, ami nem ritka, akkor azért évente mondjuk egy 520-1000 kockát készített, tehát hip-hop összön 30 ezer fotó egyetlen szerzőtől, és ezen érdemes végigmenni, mert nem tudod, hogy mi van benne. De engem minden kinyitott kis negatívos dobozka érdekel, és tulajdonképpen örülök, hogy ilyenekkel foglalkozhatom, és ez lett az életem nekem. Ez egy nagyon klassz élet. Dolgoztam 16 évet a CEU-n, a Centrális Galéria környékén leginkább, tehát kiállításokat szerveztünk, építettünk. Egyébként tipográfus végzettségem van, de ezt meg sosem gyakoroltam, és egy nagyon picit jártam lengyel szakra is, tehát hogy van némi ilyen egyetemi élményem, de inkább a linkelésről szóló, tehát ezekre egyáltalán nem vagyok büszke, és inkább azt mondanám, hogy az a 16 év a Nyíltársadalom Archívum, most OSA Archívum néven futó intézményben, az nekem nagyon, nagyon fontos volt, és nagyon sokat adott ahhoz, hogy magamat lássam, és egy picit magamat tisztázzam, hogy engem tulajdonképpen mi is érdekel. Azt én tudtam, hogy a 20. század érdekel, mert igazából én a rendszerváltás utáni 10-15 évben nagyon vacakul éreztem magam, és nem nagyon láttam, hogy mi lesz az én személyet. Ha 20-30 éves az ember, nem tudtam úgy elhelyezni magam, hogy igazából mivel is kéne nekem foglalkoznom, mert mondom, a tanuláshoz link voltam, különösebb tehetségem semmi, ez nem volt, de azt éreztem, hogy a 20. század, és annak mindenféle ilyen kis kurflia az engem eléggé érdekel, de ezen belül is a látványa. Tehát, hogy hogyan nézett ki. Ez lehet egy lakás, lehet egy szétlőtt ház 56-ban, vagy lehet egy babakocsi. Tehát a tárgyi környezet is érdekelt, a város kép is nagyon érdekelt, és ez egy idő volt, amíg rájöttem, hogy akkor a sok látványon belül a fotográfia, és a fotón belül is, és hívhatjuk úgy, nincs jó szó, ez a talált fotó, privát fotó, mindenesetre az a része a fotózásnak, ami egyel talán érzelmesebb, mint a sajtófotó, így mondhatnám. És akkor ez így valahogy így lassanként összeállt bennem, hogy ha bármi lehetnék, akkor ez lennék. És én ez lettem. Tehát ez tulajdonképpen nagyon kevés embernek adatik ez meg szerintem. Hogy amit úgy kb. Még egy fontos dolog volt, hogy az inspirációknál, amiről mostában úgy ritkábban hallok beszélni, ez a Forgács Péter filmrendezőnek volt egy sorozat a Privát Magyarország címen, ez a 80-as évek végén, közepén végén indult. És rám az nagyon nagy hatással volt. Tehát ugye amatőr filmek, tulajdonképpen azt látjuk a filmeken, amiket a fortepán képeken látunk, csak mozgóban. És akkor az, amikor én 16-18 éves voltam, rám nagyon nagy hatással volt, hogy volt, akiben az derült ki belőle, hogy létezett egy ilyen polgári Magyarország, és hogy ez a 80-as évek végén nyomokban volt csak jelen, a tonet szék formájában esetleg, de azért az a világ, az tényleg a letűnt világok közé tartozott, és nagyon távolinak tűnt, de rám nagyon nagy hatással volt. És nagyon fura, hogy most, amikor 10 éve már egy konzervatív kormányzásban vagyunk, és elvileg ugyanazt a polgári világot építi körülöttünk a politika, vagy a közélet, viszonylag távolinak érzem a párhuzamot a kettő között. Tehát mégsem azt látom, hogy igen, mostanában olyasmi családok alakulnak, mint amilyenek a Fortepánon látható 30-as évekbeli családok. Tehát olyan egyfajta távolságot vagy kontrasztot mégiscsak érzek.
Mennyi idő volt, mire erre rájöttél?
Hát sok képet kellett hozzá megnézni. De nem viccen kívül, tehát az, amit mi a polgárságról gondolunk, legyen a Széchenyi vagy Bibó, az most azért nem annyira jelenik meg. Nem teljesen reménytelen dolog ez szerintem, hogy valahogy erre a szabadság, egyenlőség, testvériség vonalra visszataláljunk. Mert ilyen egyszerű dolgokkal szerintem meg lehetne határozni, hogy mi lenne a jó. De nagyon nehéz bepótolni a kimaradt, most azt mondanám, hogy évtizedeket, de lehet, hogy évszázadokat. Tehát, hogy egy reformáció korai óta épülő belga kiskereskedő családi vállalkozása, ami megélt 400 évet, azt mi nagyon nehezen tudjuk bepótolni, utolérni, visszakanyarodni oda. Tehát azért az látható, hogy a 20. század, különösen a 20. század, az nagyon összezilálta a magyar társadalmat sok értelemben, még földrajzilag is. Nagyon sok család úgy élte meg ezt a századot, mint a veszteség százada, amikor elvesztettünk dolgokat, és minket valamilyen sérelem ért, és ebből a sérelmi nézőpontból nagyon nehéz visszakanyarodni az építkezés irányába, tehát hogy ne azt nézzük, hogy mit vesztettünk, hanem hogy egyébként mink maradt, és hogyan tudunk ezzel ügyesen tovább lépegetni. Tehát nehéz ügy újra polgárosítani egy országot, de bizonyos értelemben, ha mondjuk Lengyelországot nézem, akkor meg lehet, hogy mégsem reménytelen, mert Lengyelország szerintem a kiinduló pontban 1989-ben sokkal mélyebben volt, sok értelemben, és ma meg hallgatók közül, ha valaki jár Lengyelországban, látja, hogy nagyon komoly. De mondhatnám a Baltikumot, ami még mélyebbről indult, és klassz dolgok születnek.
Nyilván csak szándék kérdése az egész, és hosszú kitartó munka, meg kiművelt emberfők, és akkor még sorolhatnánk a szociokulturális dimenziókat. Hozzád személyesen mit tett ez a sok-sok-sok ezer kép, amit megnéztél? Mennyiben változtál? Azon túl, hogy nyilván néha gazdagodott valószínűleg az ismeretanyagod arról, hogy is nézett ki Magyarország 20. százada, de felteszem azt is, hogy találkoztál igazán megrázó életpillanatokkal, vagy olyan helyzetekkel, amelyek tényleg ilyen, az emberek sírni támadnak kedve.
Hát ugye ez egy ennél a műsornál hosszabb kérdés. Nem biztos, hogy az az érdekes, hogy én mit változtam, hanem szerintem egy picit érdemes arról beszélni, hogy azok a családok, akikkel kapcsolatba kerülünk, azoknál milyen változást látok, és az egy szívbe markoló dolog, ami az utóbbi talán 5 évben lett kézzelfogható nekem, hogy a családok a saját múltjukkal kapcsolatban egyre lemondóbbak, elengedőbbek, egyre kevésbé tudnak mit kezdeni a saját múltjukkal. És ezt nem úgy kell érteni, hogy ez a sokszor teljesen indokolatlan családi büszkeség hiányzik belőlük, mert olyan típusból sok van. De annyi mendemonda lett, és annyi sugalt marhasság került az emberek fejébe, hogy nagyon nagy tévedésben élnek, akár a saját családjukkal kapcsolatban is. Ez az egyik irány. A másik irány, hogy semmilyen viszonyban nincsenek a családjukkal. Tehát ha mondjuk ezt például úgy nagyon könnyű tetten érni, hogy amennyire mondjuk 6-8-10 éve ritka volt, hogy valaki úgy hozzon be egy albumot, hogy nem kéri vissza, most az kezd ritka lenni, hogy visszakéri. Tehát ez persze részben technika történeti vagy technikai változásokra épülő kérdés is, hiszen mostanra értünk oda, hogy a nyugdíjas korosztály, a 70 fölöttiek is monitoron nézik a világot. És az a fejünkben élő mítosz, hogy az unoka odaül a nagymama mellé a kanapéra, és átnéznek egy albumot, és beszélgetnek a saját családjuk történetéről, hogy ez van, ez már nem nagyon van.
Tehát miért vajon? Hogy próbálnak szabadulni a család történetüktől az emberek? Terhes lett?
Egyrészt az van, hogy monitor van, és könnyebb megnézni valamit monitoron, mint papíron, albumban. Könnyebb megosztani egy olyan családi múltat, aminek az érintettjei, a családtagok száz felé vándoroltak ki, szóródtak szét. Nagyon ritka már az, hogy egy nagyszülőnek minden unokája Magyarországon éljen. Például. Az meg még ritkább, hogy ugyanabban a városban vagy településen. Tehát lett ez, hogy van egy digitális eszköz, azon keresztül meg tudok mutatni bárkinek bármit, elküldöm, érdekes, jó. Na most ami fájóbb, hogy azért igen gyakran azért hagynak nálunk albumot az idősebb generáció tagjai, mert ebben nem tudják elképzelni, hogy a saját unokáikat ez valaha is érdekelni fogja.
Ez az ijesztő.
Igen, ez nagyon elszomorító, de nem biztos, hogy igaz egyébként. Szerintem inkább az a része igaz, hogy a világ ezt csugalja. Tehát azt gondoljuk, hogy a 20 éveseket soha nem fogja érdekelni a dédszülő története, aki Érsekújváron volt a 10-es években evangélikus lelkész. De ez nem biztos, hogy így van. De ez a világképünk, tehát ezt érezzük a levegőben, hogy aki ma 20 éves, az tök más világban él már, bizonyos értelemben nincsenek kötődései, régi szóval nincs gyökere, jön-megy, lesz belőle valami, Európa valamelyik országában lesz egy házastársa, aki ezzel az egésszel nem fog tudni azonosulni, aztán majd elválik. Tehát nagyon pont, amit az elején meséltem, hogy ez a folyamatosság, ami eleve hiányzott a magyar családokból a 20. században, az továbbra is hiányzik. Tehát nincs egy ilyen harmonikus helyzet, hogy azt feltételeznénk, hogy majd a nagyszülőnek is fontos lesz az az album, illetve az unokának is fontos lesz az az album.
Ez kb. Olyan, mint hogyha az Elemi részecskék című regényt élnénk. Ami nyilván benne van az is, hogy az egész társadalom atomizálódik, tehát már nincsenek olyan közösségek, ahogy te is mondtad, hogy...
Igen, meg ugye nincs, bizonyos értelemben nincs tudás, tehát az is egy nagyon furcsa helyzet, amikor úgy ülök le valakivel beszélgetni, hogy ő elhozza a családi albumot, és tőlem tesz, vagy nekem tesz fel kérdéseket, hogy vajon amit látunk, az micsoda. És mintha én azt tudnám, hát én nem tudom, hogy az a kert, ahol az a házaspár ücsörög 1936-ban, az hol volt, nem tudom. Azt neki kéne tudni. Tehát vannak kérdések, és biztos, hogy a következő generációkban is egy rakat kérdés lesz majd a saját családjukkal kapcsolatban, de attól félek, hogy bármennyire is több az elvileg az információ a világban, pont ezekre a kérdésekre csak a nagymama tudott volna válaszolni. Én nem fogok tudni. Különösen nem, hogy én, és ez most nagyon, hogy milyen keményen hangzik, de keményen is gondolom, hogy a Fortepán nem arról szól, hogy nevesített családtörténeteket meséljünk el. Tehát mi jó fotókra vadászunk. Jól komponált, érdekes, másnak is fontos, jelentőségteljes képekre. Ilyen értelemben ez egy esztétikai alapú és egy történeti alapú válogatás, amit a Fortepánon látni. Nem véletlen, hogy mi a magánszemélyeket nem is nevesítjük. Tehát nincs odaírva, hogy Schuster Hugo. Csak akkor, ha ő egy közszereplő volt. Tehát a Fortepán nem lesz alkalmas arra, hogy a te személyes családtörténetedet meg tud majd mutatni általa a szülei, a gyerekeidnek, vagy az unokáknak. Azt házon belül, családon belül kellene, vagy kellett volna végigvinni. És mielőtt azt gondolná a hallgató, hogy én ilyen okosokat mondok, a mi családunk pont ugyanilyen helyzetben van. Tehát nem gondolom, hogy ilyen értelemben én többet tettem volna ezért. Van egyfajta nihilizmus ebben a társadalomban szerintem, és ez a... Hát elég a lomtanításokon sétálni. Tehát ugye az utóbbi mondjuk 5 év nagy fejleménye, vagy nagy változás, hogy irgalmatlan mennyiségű diát dobnak ki az emberek. Most a dia, ha még emlékeznek rá a hallgatók, amit ugye megnéztünk kivetítve a falra egy diavetítővel, tehát klasszikusan az a formátum, ami közösségnek szóló. Tehát senki nem nézett diát egyedül otthon. Azért készítette a szerző, hogy majd a feleségével vagy a gyerekekkel ezt megnézi. Ráadásul a dia egy olyan forma a fotózáson belül, ami általában teljesen érdektelen a külső szemlélőnek, sokszor még a belsőnek is, ha van még ilyen emléke a hallgatónak, föl tudja idézni, hogy a nagybácsi bulgáriai nyaralását végignézni 120 kockán, hát idegtépből. Tehát ezek jellemzően érdektelen fényképek. Egyetlen szerepük lehetett volna az, hogy közösen egy család megőrizze és újra nézze 5 évente. És most hát túlzás nélkül mondhatom, hogy köbméternyi mennyiségben dobnak ki az emberek diákat, és keresnek meg minket, hogy mi ezt befogadjuk el. Vagy látom a lomtanításon kitéve, tehát szabadulunk azoktól a képektől, amik családon belül lettek volna egyedül jó helyen. Uh-huh. Mert nálunk se lesz jó helyen. Oké, hogy beteszem, egy újabb salgópolcot nyitok, és oda fölrakom, de az igazából nem jó helye ezeknek az anyagoknak. Uh-huh.
Gondolom, ehhez az egész munkához óriási technikai háttérre van szükség.
Nem. Ez ma már egyrészt nagyon kevés eszközzel is lehet digitalizálni. Egész konkrétan nekünk egy önkéntes kolléganő szkennel papírképeket, és a negatívokat meg én csinálom. Tehát ez nagyon-nagyon pici a mi dolgunk, vagy a mi kis stúdiónk. Van egy 21 néhány négyzetméteres bérelt szobánk, és ott dolgozom. Tehát ez tényleg a lehető legkisebbet képzelje el a hallgató. Ez mindig, minden vállalkozásnak persze egy nagy kérdés, hogy legyen-e nagyobb. A mi esetünkben szerintem nem az az igazi kérdés, hogy mi legyünk-e nagyobbak, mert nagyon nem is lehetnénk már anyagi okok miatt sem, de az persze mégiscsak egy kérdés, hogy az, amit mi csinálunk, az jó helyen van-e? Tehát jó-e az, hogy ez az egész dolog, amit Fortepánnak hívunk, az néhány magánember szenvedélye, és nem egy közgyűjtemény része. Uh-huh. Tehát, és ezt nem azért mondom, mert mi keresnénk, vagy attól aggódnánk, hogy ez a néhány kollega egyszer csak felelőtlen módon marhaságot csinál, és lezárja a szervet. Nyilván ez nem fog megtörténni. De az, hogy az, amivel mi foglalkozunk, annak azért lenne egy nagyon közeli szövetséges, mondjuk a Fotográfiai Múzeum. Tehát ennek a projektnek, amit mi viszünk, ennek a Fotográfiai Múzeumban lenne szerintem természetes helye. De mégsem ott van, sőt, jó néhány közintézménnyel nagyon klassz kapcsolatunk van, közlekedési múzeum, egyházi gyűjtemények, megyei levéltárak. A Kecskeméti Fotográfiai Múzeumban semmilyen kapcsolatunk nincsen, semmilyen. Tehát ezt így kell érteni, hogy semmilyen, nulla. Szerintem ez nem jó. Ez nem jó. Ezt például nem engedhetné meg magának ez a pici ország, aminek egy fotográfiai múzeum van, hogy egy ilyen projekt ne legyen neki fontos, és nekünk ne legyen fontos a múzeum sorsa. Hiszen mi kb. Ugyanazt csináljuk. Archiválunk régi fotót, próbáljuk megőrizni, megosztani, adatolni, új életre kelteni, és arról majd talán egy picit azért beszélhetnénk, hogy ez a szabad felhasználás mit is jelent. De az engem nem tesz boldoggá, hogy a Fotográfiai Múzeum és a Fortepán kapcsolata az ennyire lapos, vagy semmilyen.
Uh-huh. Ha már szóba jött, akkor a szabad felhasználás. Igen, ez mindenkinek nagyon nagy áldás.
kutatható, jó kereső hashtagek szerint osztályozható az anyagotok. És hát ugye a közelmúlt eseményeiből kiviláglik egy, amikor is az MTVA-val folytattatok, hogy folytattál egy ilyen levelezést a felhasználással kapcsolatban. Na most objektíven szemlélve, a törvény betűjét szem előtt tartva, nekik igazuk van szerzőjogi értelemben, vagy nincs igazuk? Más kérdés, hogy morálisan mennyire...
Világos. Én azt gondolom, hogy nekik igazuk van, de egyébként tételesen nem biztos, hogy az igazukat be tudnák bizonyítani. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy valószínűleg ezt nem is kell nekik megtenni, mert én azt gondolom, hogy ennél sokkal rövidebb az ember élete, mint hogy bírósági perekbe sodródjon ilyesmi miatt, tehát én ebben valamit mindenképp lépni fogok, és az a célom, hogy ők megbékéljenek. Azt azért érdemes látni, hogy a vita tárgya a valamikori MTI Magyar Távirati Iroda fotóriportereinek archív fotói. Ez megdöbbentő lesz a szám, 13 millió fénykép.
Jaj.
A vitában, abban az ügyvédi felszólításban, amit körülbelül 2 hete kaptunk, azt hiszem 42 darab fénykép sorsán aggódik az MTVA, és azt gondolja, hogy jogi útra tereljenek a 42 képnek a sorsát. A 13 millió fényképnek évente 300 ezer kockáját szkenneli be az MTVA, ami egy óriási szám. Ugye jeleztem, nálunk összesen 180 ezer fotó van. Tehát évente 300 ezer fotóval gazdagszik az a digitális tár, ami az MTI fotóarchívját jelenti, ami óriási szám, de ha a hallgató magában lefutatta az osztást, akkor kiderül, hogy még így is 40 év lesz, mire bedigitalizálják a 13 millió fényképet. Ez egy hatalmas projekt. Tehát a magyar múzeumi feldolgozó projektek között talán a legnagyobb 40 évig tartó projektben van most az MTV-je. Ezért is gondolom, hogy jó lenne viszonylag az elején kitalálni, hogy hosszú távon tulajdonképpen mi a célunk nekünk ezzel. Nekünk közművelődésben dolgozó, vagy múzeumi gyűjteményeket gondozó, vagy egyáltalán az audiovizuális hagyatékkal felelősen bánó társadalomnak. Egyébként ez egy közgyűjtemény. Egy ZRT gondozza, ez az MTVA, de amúgy közgyűjteményi státuszú. Tehát szerintem az, hogy közösen eltöprengünk azon, hogy mi a célunk az MTI fotóarchívval, a 13 millió fényképpel, az ránk fér. Én azt gondoltam, hogy ez egy jó alkalom lehet erre. Most nagyon attól tartok, vagy úgy érzem, hogy ebből nem lesz semmi. Tehát, hogy nem fogunk tudni beszélgetni, a leveleink pillanatnyilag visszapattantak, azért még egy kicsit bízom benne. Na most, mit gondolok én? Én azt gondolom, hogy az MTI-nek az a része, ami 1990 előtt készült, magyarul az államszocializmus évtizedeiben, az közpénzen készült köztartalom. Ráadásul abban a kivételes helyzetben van ez a gyűjtemény, hogy ugye te is rögtön erre kérdeztél rá, hogy szerzői jogi szempontból mi a helyzet. Szerzői jogi szempontból a legegyszerűbb a helyzet, ugyanis nincs rajta szerzői jog. És ez elképesztő nagy érték, nem anyagi értelemben, hanem szellemi értelemben, hogy ez egy külső jogokkal nem terhelt gyűjtemény. Ezt úgy kell elképzelni, hogy aki az MTI-nél fotózott, az munkakörében hozta létre ezeket az alkotásokat. Tehát ha az MTVA elad egy egyszeri közlésre mondjuk 8000 forintért valakinek egy Facebook poszthoz egy MTI fotót, abból a 8000 forintból az eredeti szerző vagy leszármazottai 0 forintot kapnak. Tehát ez fontos dolog. Itt nem arról van szó, hogy mi elvágnánk ezeket a családokat egy potenciális bevételtől azzal, hogy ingyenesen föltesszük a fortepára. Nem. Mi egyetlen intézménytől vehetünk el pénzt ezáltal, az az MTVA maga. Tehát magyarul az állam. És én azért gondolom, hogy az államnak magának kéne gondolkodni ezen, Mert nem biztos, hogy az a jó gazda, aki forintban x forintot kitermel egy évben, lehet, hogy az a jó gazda, aki a történeti tudást át tudja adni. Így ezzel a felállással nem tudod a történeti tudást átadni. Ez abban is mérhető, hogy ma a Fortepán picike kis 180 ezeres tartalmából több jelenik meg a médiában, mint az MTI évi 300 ezer kockájából. Tehát tulajdonképpen rosszul működik az a modell, amit kitalált az MTVA. Azt gondolja, hogy majd megveszik a képeket, a hozzá hasonló újságírók és cikkeket illusztrálnak, sőt, ad absurdum cikkeket írnak fotók kapcsán, de ez nincs így. Fortepán képeket használnak, részben a pénz miatt. Tehát én azért gondolom, hogy valamilyen újraértelmezés ráférne az MTVA digitalizáló nagy projektjére, mert ez így egy halott érték lesz. Tehát fölkerül szerverekre ez a sok százezer fotó, de senki nem fogja használni a képeket, mert pénzbe kerül. Pedig, ha valamit el lehetne engedni, az pont ez. Hiszen, és ez is egy fontos dolog, ha valamit már digitalizáltam, utána nem kér pénzt. Tehát ma az a pénz, az a bevétel, amit az MTVA ebből termel, az jó részt arra megy el, hogy az ezzel való foglalkozást, tehát a szerződéskötést, a pénzügyi elszámolást, a számlázást, kifizessük. Tehát ez valódi pluszt nem termel. Uh-huh. Tehát nincs valódi pluszbevétel az MTVA-nak, a saját alkalmazottai, akik ezzel foglalkoznak, azok megkapják a fizetést. Ha ez egy önkiszolgáló felület lenne, nem lenne szükség a pénzügyre, és ugyanúgy a nulla forintot megtermelni. Viszont sokkal több helyen látnánk viszont ezeket a képeket. Kellenek néha olyan apropók, amik kapcsán tulajdonképpen szakemberek egy picit tudnának közösen gondolkodni arról, hogy mi a jó, meg mi nem jó. Ugye én többször hallottam azt az MTVA szakembereitől, hogy mondjak olyan mintát külföldről, ami ezt az utat követni, amit én javasolok. És erre nem tudok mást válaszolni, mint hogy legyünk mi a minta. Tehát, hogy attól, hogy a világban nem így működnek a fotóarchívumok, attól a miénk még működhetne így. És lehet, hogy 2 vagy 5 év múlva a lengyel, a bolgár, a román és más ilyen állampárti fotóarchívumokat öröklő intézmények is hasonló utat követnének, és azt mondanák, hogy ezeknek a magyaroknak igazuk volt. Tehát tulajdonképpen ezek a képek nem akkor élnek a legjobban, ha látjuk őket. Tehát mi a fontosabb, az, hogy digitálisan meglegyen, vagy az, hogy bekerüljön a közgondolkodásba? És szerintem az utóbbi fontosabb.
A mesterséges intelligencia valamilyen hatással bír-e a ti gyűjteményetekre? Épp most ugye pár napos hír, hogy a Sony Photo Awards nyertese egy ilyen fekete-fehér, vagy legalábbis egy monokrom képpel nyerte meg ezt a nagyon rangos nemzetközi versenyt, és aztán ő szépen, amikor átadták volna neki a díjat, azt mondta, hogy nem veszi át, mert hogy ő mesterséges intelligenciát használt a kép létrehozásához, és pont ezzel egy vitát szeretett volna indukálni, hogy hol a helye ennek az egésznek a fotográfiában, illetve a gyűjteményekben. Mit gondolsz erről? Vagy ez hogy csapódik le a Fortepán életében, ha valamennyire?
Hát igazából szerintem a mi életünkben még csak úgy csapódott le, hogy jó néhány mesterséges intelligencia fejlesztő társaság megkeresett minket, hogy a teljes adatbázist le tudják-e tölteni, és minthogy mindent szabad, egyesével is, meg tömegesen is így jó néhány helyen az összes képünk, mint alapanyag működik. Hiszen meg kell tanítani a mesterséges intelligenciát, ehhez nagyon sok fényképre volt szükség, vagy van szükség, mi voltunk az egyik ilyen bázisa, de hát egy pici kis töredéken, hiszen itt most az egész világról van szó. Egyrészt azt gondolom, hogy a Fortepánnak még ez is jót tesz. Magamban azt fogalmaztam meg, hogy talán az lehetne majd a következő ciklusban a szlogenünk, hogy ha a valóság érdekes, akkor nézd a Fortepánt. Ugye minél több olyan dolog jelenik meg, ami elbizonytalanító, annál jobb lesz, vagy annál, hogy mondjam, hitelesebbé válnak azok a felületek, ahol tudjuk, hogy nem preparált fotókat látunk, hanem a valóságot. Tehát a valóság az továbbra is ott lesz a Fortepánon. Ugyanakkor magát a dolgot én kifejezetten érdekesnek tartom. Tehát küldtek át mindenféle újságcikkeket az elmúlt fél évben olvasóink, ahol egy csomó elgondolkodtató képet láttam. olyat, amit mesterséges intelligenciával hoztak létre, például olyan korokból, amikor még nem volt fényképezőgép. Szerintem egy dolog azért fontos lenne, hogy valamennyire a dolog hitelességét jelezni kéne. Tehát az rossz irány, ha a kettő össze tud mosódni, ha nem tud az olvasó választani, vagy különbséget tenni a valóságos és a mesterséges között. Ehhez valamilyen adatolást majd ki kell találni, vagy valamilyen szabályt, hogy mit illik követni. Ennek ellenére persze lesz egy csomó nem szabálykövető ember. Szerintem lesznek olyan helyzetek, ahol mesterséges intelligenciával tudok olyan képet készíteni, ami igenis segít egy történelmi esemény megértésében. Mondok egy példát. A magyar holokauszt történetének képes öröksége nagyon pici. Különösen a magyarországi, tehát a történelmi Magyarországra gondolunk. Ennél kisebb csak az erőszakos kommunizmus története egyébként zárójelben. Ugye a Recskről egyetlen képünk sincs. Ehhez képest a magyar holokausztról valamennyi van. De ha úgy, ahhoz mérjük, hogy a holokauszt a történelmi Magyarország összes települését érintő kataklizma, akkor nagyon-nagyon kevés képünk van. Miközben ahhoz, hogy megértsük egy ilyen történelmi esemény mélységét, ahhoz valamilyen személyes viszonyba kéne kerülnünk. A képek hiánya pont azt teszi nehézzé, hogy egy mezőkövesdi gimnazista is megértse, hogy már pedig mezőkövesd is érintett ebben a történetben. Valószínűleg az ő családja személyesen nem, de maga a település, ahol él, az érintettje ennek a bűnnek, vagy ennek a drámának. Na most az, hogy valaki készítsen egy olyan illusztrációt, hogy mezőkövesden vonulnak bőröndel, kofferrel, cukorspárgával összekötött téli cipővel emberek az utcán, azt én el fogom tudni fogadni. Uh-huh. Mert azt mondom magamban, hogy ha ez segít megértenünk azt, hogy mi történt azon az adott településen, akkor és nincs történeti forrásunk, és nagyon szükséges soha nem is lesz. Ha csak így tudunk bemutatni valamit, akkor próbáljuk meg így bemutatni. Az aztán a készítő, alkotó felelőssége, hogy tényleg hitelességre törekszik, vagy egy marhaságot próbál megmutatni. Tehát itt megint az jön elő, hogy valójában meg lesz egy új eszközünk, és ki tehetsége, tudása, erkölcsei szerint fogja tudni használni ezt az eszközt. De maga az eszköz az nem hibás. Uh-huh. Az lehet jó.
Igen, igen. Hát én egy kicsit pesszimistában látom, egy vékonyabb jégnek látom ezt a dolgot. És...
Hogy úgy érzed, hogy eleve arra született, hogy hazugságra legyen? Szóval, hogy...
Nem. Hát mondjuk a Facebook sem, de aztán meg látni való, hogy mi lett belőle. Nagyon pici elég hozzá, az én meglátásom szerint legalábbis, hogy olyan manipulatív célokra használjuk, ami aztán mondjuk teljesen a történelmi visszatekintést is felborítja, vagy ilyen teljesen torz módon befolyásolja.
Igen, de egy kicsit olyan érzésem van, mintha a klaviatúrát tennénk felelőssé a szövegek miben léte miatt. Hát ugyanazon a klaviatúrán lehet marhaságot írni, meg lehet fontos szöveget. Tehát meglátjuk. Szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes, ilyen értelme nagyon érdekes lesz a következő néhány év, mert ez ki fog derülni, hogy ki mire, hogyan, hogy lesznek-e olyan történeti értékű vagy művészi alkotások, amik csak így jöhettek létre. Tehát én abban bízom, hogy lesznek. Tehát, hogy, mert az fogja igazolni ennek az eszköznek a fontosságát, vagy létjogosultságát, ha olyat látunk, amit csak ezzel lehetett létrehozni, de értékes. Uh-huh. Ez a Sony Awardos fotó szerintem nem értékes fotó. Tehát nekem nem csak az a bajom vele, hogy meg egy picit értetlenül is álltam a hírről, mert szerintem abszolút kilóg a ló. Pont egy olyan fotó, ahol az az első gondolatot, hogy ez egy mesterséges intelligenciával készített fotó, ez az egy érdektelen kép. Én várom azokat az alkotásokat, amik erősek, jók, és szívfelszóló, megindító, elgondolkodtató, drámai, akármilyen, vagy éppen vicces. Tehát legyenek tehetséges grafikus szerzők, akik jó dolgot hoznak ebből ki. Uh-huh.
Ha már a jövő szóba került, mi a jövő útja a Fortepán számára? Mondjuk szó esett arról futólag, hogy a fotográfiai múzeum felé jó lenne nyitni, vagy nyilván nem rajtatok múlik, de hogy valamiféle együttműködés. Láttam egyszer a Nemzeti Galériában egy kiállítást, egyik, most elmondhatom, életem egyik legjobb kiállítás élménye volt a Fortepen kiállítás.
Örülök.
Tök jó volt. Szóval, hogy mik az irányok, merre felé lehet még elmenni. És hogy elérkezik-e az a pillanat, hogy egyszer csak a 20. század képei elfogytak. Ez egy véges jószág, ugye, bár már többet nem lehet előkaparni lomtalanításból, meg padlásokról, csak azt kell mondani, hogy ennyi volt.
Igen. Ettől az én életemben szerintem nem kell félni, tehát én most 53 éves vagyok, szerintem ez kitart addig, amíg én teljesen szenilissé válok. A valódi elgondolkodható veszély inkább az, hogy az olvasóink elveszítik a személyes érintettségüket azzal a világgal, amivel mi foglalkozunk. Ugye nagyon nyílik az olló. Ma a minket olvasó, vagy a Fortepánt böngésző nézők legidősebb generációja 80 év körüli. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a háború előtti világról, tehát a 45 előtti világról már alig, vagy egyáltalán nincs személyes élménye. Miközben ugye 45, ami teljes gyűjteményünknek a fele, tehát a közepe. Ez azt jelenti, hogy az első felével már csak áttételesen van személyes kapcsolata, és ők a legidősebb olvasóink. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a többség már az 56 előtti világgal nem tud mit kezdeni, sőt, amennyire látom a hozzászólásokból, már valahol inkább a 60-as évek környékén járunk. Tehát az, ami 60 előtt volt, az már olyan összefolyó, már nem látjuk a különbségeket évtizedek között, nem tudunk szereplőket elhelyezni, nem ismerünk föl dolgokat, tehát hogy elfogyott a személyes emlékezet. Tehát ha valami inkább fenyeget minket, az ez, hogy nagyon hamar ott leszünk, hogy már a teljes 20. század túl réginek tűnik. Olyan, mintha nekünk, neked és nekem a 19. századdal kéne személyes kapcsolatba kerülnünk, ahol hát nagyon bizonytalanok lennénk, hogy ez most mi. Tehát ha így nézem, akkor kifut a talaj alólunk, de ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Azt tudnánk tenni, hogy bővítjük a gyűjteményt, és elkezdünk mondjuk a 90-es évekkel is foglalkozni, hogy még ott nyerjünk 10 évet.
De azt megdeklaráltad, hogy nem szeretnél.
De azt meg engem személyesen nem annyira érdekel. Többet meg amúgy sem nagyon tudnánk, hiszen 2000 körül jön a digitális fotózás. Tehát az meg már formátumilag is egy nagyon más világ. Zárójeles gondolat, hogy egyébként sokkal nehezebb világ olyan értelemben, hogy ilyen archivista fejjel nézve attól tartok, hogy sokkal kevesebbet fogunk tudni róla megmutatni, mint az analóg világról. Ugye az analóg világnak az a nagy előnye, hogy konkrét tárgyakkal foglalkozik. Tehát háromdimenziós objektumokkal, legyen az egy album, egy papírkép, vagy egy negatív. Tehát valódi tárgyakat keresünk, valódi tárgyakat hoznak be hozzánk az olvasók, és mi azt dolgozzuk föl. Azért tudják behozni, mert azt a tárgyat megőrizték a fiókban. Az a kérdés, hogy a nem valódi tárgyakat, a fájlokat megőrizzük-e, ha nem is a fiókban, de valahol. Tehát mi lesz azokkal az évtizedekkel, amik már csak digitálisan léteznek? Ugye az lehetne ezekkel az évtizedekkel, hogy folyamatában archiválunk, tehát nem visszanézőleg, tehát nem 2050-ben indít valaki egy ilyesmi projektet, mint a miénk, hanem már most gondol arra, hogy bizony ezek a doksik, ezek a fotók el fognak tűnni. Én nagyon örülnék annak, ha lenne egy ilyen típusú Fortepán, tehát ami az utóbbi 10 évvel foglalkozik. Ha valaki, most csak mondok egy ötletet, ha valaki tudatosan követne néhány olyan Instagram oldalt, ahol szerinte jó fotókat töltenek föl emberek, saját fotókat, de jókat. Olyan árulkodó képeket, amikkel meg fogjuk tudni mutatni, hogy hogy éltünk 2023-ban, és leszerződne ezekkel az emberekkel, hogy figyelj, mi lenne, ha én elkezdeném leválogatni a képeidet, és építgetnék belőle először csak egy Flickr oldalt mondjuk, vagy egy külön Instagram oldalt, aminek ez a címe, hogy Fortepán 2020. És elkezdek oda fölpakolászni képeket, és aztán egy év múlva ránézek, hogy mi is jött össze, és ha jó, akkor egyel komolyabban veszem. Emögé ugyanúgy beállhatna egy közgyűjtemény egyébként. Tehát ez egy feladat. Ez egy feladat, hogy mit fogunk tudni a hétköznapi életünkről. Sajtófotók most is készülnek. A Fortepán sikere, erről már egy mondatot talán szóltam, de ez egy fontos dolog, részben abból áll, hogy nem csak sajtófotó, van rajta egy pici töredék, de valójában nem sajtófotókkal foglalkozunk, hanem privát fotókkal, amik egy személyességet sugallnak, tehát ahol a szerző és a tárgya, a szereplő és a szerző valamilyen érzelmi viszonyban van, és ez átsüt a képeken, ettől érdekesek ezek a képek. És ettől van néha olyan érzésünk, hogy úgy bekukucskálunk valahová, és egyébként ezt a bekukucskáló nézőpontot kell nekem nagyon, nagyon óvatosan kezelnem, hogy olyat ne lássunk, amit nem szeretnénk látni.
Mert gondolom, mert a leválogatás során látsz ilyet bőven.
Persze, a családi erőszaktól a pornográfiáig sok mindent lát az ember, de nekem az az egyik feladatom, hogy ezt te ne lásd, ezt elég, ha én látom. Tehát van egy ilyen feladat szerintem, hogy mi lesz a jelennel. Mi sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mert analóg világban dolgozunk, de fenyeget minket ez a veszély, hogy az érzelmi kapcsolódás 20 év múlva, 15 év múlva, nem tudom mikor, a következő generációkban már nem lesz meg. Nem fog tudni mit kezdeni ezekkel a képekkel. Ez egy valódi veszély. Na most ebben segíthet majd a média. Az, hogy folyamatosan kell mesélni a régmúlt történeteiről. Akár úgy, hogy persze párhuzamokat találva, hogy mi volt a 30-as évek nyomora Budapesten, és párhuzamba rakni a ma nyomorával. Milyen volt a hajlék? Most hülyeségeket mondok, de érted, mire gondolok. Tehát, hogy fontos itt tartani a szemünk előtt azt, hogy a világ nem most kezdődött. És hogy egy csomó minden, egyrészt mi akaratlanul mintákat követünk, másrészt egy csomó minden már hasonló módon megtörtént egyszer. A leg eklatánsabb példa az, hogy volt már régen is árvíz a Dunán. Tehát az, hogy az, és itt megint az MTVA-ra tudnék visszakanyarodni, hogy az, hogy archív fotók kerüljenek be olyan cikkekbe, amik egyébként akár a jelennel foglalkoznak, és egyszerűen csak illusztrálok vele valamit, de a nézőnek mindig elültettem a fejébe ezt a dolgot, hogy volt régen is valami. Tehát volt régen is világ, fotóztak régen is. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy időről időre érje olyan inger a tizenéveseket, hogy volt régen is világ, és hogy az a világ az ugyanúgy tulajdonképpen nagyon sokféle volt, nagyon sokszínű volt, és hát, ha egy töredékük, és ez megint az MTVA-ról szól, vagy az én fejemben, hogy hát, ha egy nagyon pici töredéke ezeknek a fiataloknak, aztán majd egész komolyan fog ezzel foglalkozni, hogy mi történt a múltban. Tehát nem szabad elengednünk azt a vágyunkat, hogy lesz mindig néhány olyan gyerkőc, akit a múlt fog érdekelni, és nekik fontosak már gyerekkorban ezek az impulzusok. Tehát ahogy mi Vernét olvastunk, és kezdtünk el a sci-fi világában élményeket szerezni, ugyanúgy fontos az, hogy 20. századról, traumákról, sportról, miniszoknyáról, akármiről, de néha lássanak véletlenül képet. Ugye nagyon más az, hogy valaki kinyitja azt, hogy fortepán.hu, az egy tudatos olvasói gesztus, kíváncsi vagyok, hogy mi van ezen a szájton. De mi nem ettől vagyunk népszerűek. Az, aki effektív minket kinyit, az mondjuk naponta 500 olvasó. De az, aki a te cikkeidben, vagy mások Facebook posztjaiban, vagy könyvborítókon találkozik a mi fotóinkkal, az egy sokkal nagyobb kör. Ők nem tudatos múlt iránti érdeklődők, hanem véletlenül szembe jön velük egy kép, és esetleg elcsodálkoznak azon. Ilyen volt a Vörösmarty tér régen. Ezt nem is tudtam, itt megállt a busz. Tehát az ilyen típusú élmények csak akkor születnek meg, ha szembe jönnek velünk képek. Ha egy archívumban, egy szerveren állnak, nem fognak szembe jönni. Tehát ezt veszíti el az MTI, szerintem.
Ezek gyönyörű zárszavak. Utoljára, tényleg egy legutolsó kérdés, engem mindig foglalkoztatott az, hogy miért Fortepán a neve, és hogy utalunk vissza a régi legendás váci filmgyárra. Honnan jött? Innen jött az elnevezés.
Innen jött, igen. Ugye a Forte gyár, aminek ha valaki Vác felé vonattal megy, a torony épületét még mindig lehet látni, az a 70-es évekbeli része, de maga a gyár az egy államosított Kodak üzem volt. A Kodak a két háború között nyitott itt egy pici, relatív pici kis nyersanyaggyárat, amit aztán államosítottak, és ezt a furcsa Forte nevet kapta, ami szerintem tök jó, hogy nem csak Vörös Csillag volt meg Marx, hanem bizonyos üzemeknek ilyen neve lett, hogy Forte. És a Forte-nak a legnépszerűbb és tulajdonképpen legolcsóbb amatőr nyersanyaga a Forte Pan nevű negatív kisfilm volt. Na most ilyen Fortepán kisfilmből millió szám adtak el, és több 10 millió fénykép készült szerintem Fortepán nyersanyagra, és amikor mi nevet kerestünk, akkor ez úgy szembe jött, mert hogy az fontos még úgy, hogy magán a negatívon is minden 6.-7. kockánál ott volt az, hogy Fortepán, és amikor az ember szkendelget, akkor úgy nézi mindig a nyersanyagot, és akkor ez úgy szembe jött, hogy milyen érdekes az van rá, hogy Fortepán, és akkor egyszer csak. Mert ugye lehetne az a nevünk, hogy régiképek.hu, meg ilyen hülyeségek, de egy picit ilyen brandesebb dologra gondoltunk már akkor is, 2010-ben, és ez végül is be is jött, mert szerintem egyfelől emléket állítunk ennek a nyersanyagnak, meg ennek a világnak, másfelől lett egy olyan szó, amit nem tud hova tenni az alhatatlan olvasó, és akkor egy picit úgy érdekes, hogy ez mi az.
Nagyon szépen köszönöm. Tamási Miklós volt a vendégünk, a Fortepán egyik alapítója.
Köszönöm.